Lúzs Anita szakpszichológus tanúságtételét hallhatják a Szűzanya az oltári szentséghez hívott címmel, mely az augusztus végén tartott Szeretetlánk fesztiválon hangzott el.
És most bátorítom tanúságtevőnket, Lúzs Anitát, hogy fáradjon föl ide az ambóhoz, a szószékhez, mert őtőle szeretnénk néhány szót hallani az elkövetkezendő időszakban.
Köszönöm szépen a meghívást. Mindenkinek köszönöm, hogy a Szűzanya nevében is, ha lehet ilyet mondani, hogy itt vagytok, és biztos, hogy nagyon örül a Szűzanya, hogy ennyien eljöttetek erre a fesztiválra. Mindig nagyon sokan voltak eddig itt. 2014-ben volt először ugye ez a fesztivál, én is akkor voltam itt, a Mária Rádióban hallottam, hogy lesz egy ilyen fesztivál. De hogy miért engem hívtak ide, és hogy miről kell tanúságot tennem, ez kapcsolódik ehhez a fesztiválhoz. Ott álltam a templomtól egy kicsit beljebb, nem akarok mutogatni, ott álltam, egy kicsit késtem, és nekem egy óriási élmény volt idejönni. Határon túlról is rengetegen jöttek, nagy, hatalmas rózsafüzérekkel, magyar zászlókkal voltak akkor itt az emberek. Akkor én még református keresztény ember voltam, de már éreztem a hívást, éreztem a Szűzanya hívását, hogy ide kell jönnöm, és hogy tovább kell mennem az úton. És majd egy picit erről részletesebben is fogok beszélni, de hát akkor ugye kezdem azzal, hogy az előbb is mondtam, hogy református keresztény emberként éltem 33 éves koromig. Mindenki református volt, a családomban lelkészek, presbiterek voltak, egyedül a nagymamám volt, az anyai ágon görög katolikus, de a szüleimet is reformátusnak keresztelték. Nagyon-nagyon nagy hála van a szívemben azért, hogy reformátusként is az 1980-as évek elején engem beírattak hittanra, konfirmáltam, a nagymamám nagyon-nagyon sokat imádkozott velünk, és szerintem az, hogy ezen gondolkoztam reggel, hogy én itt vagyok, az a református nagymamámnak is köszönhető. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokat imádkozott a családjáért, gyerekeiért, unokáiért, és azt, ugye ezt az egész katolikussá válásomat megírtam a Mária Rádió újságban, de azóta is álmodtam a nagymamámmal, és gondoltam, hogy ezt elmondom egy héttel ezelőtt. A régi családi házunkban állt a nagymamám, aki már meghalt, a református nagymamám is azt mondta nekem, hogy az egy szent katolikus hithez ragaszkodjatok. Ezt az üzenetet kaptam tőle álmomban. Tehát akkor ugye megszülettem, megkereszteltek, az iskolában, szinte azt lehet mondani az osztályból, az iskolából egyedül jártam az öcsémmel konfirmálni, nagyon kevesen voltunk, de azért ez meghatározta az életemet. Hát ugye, mivel barátok, barátnők, senki nem járt templomba, hát én is eltávolodtam a Jóistentől, így nem jártam annyira, ünnepnapokon elmentünk a templomba, néha olvastam a Bibliát, azért minden este elmondtam a Mi Atyánkot, de úgy nem volt főszereplő az Isten az életemben. Ő az volt nyilván, csak én nem tudtam ezt akkor még, és utólag végig gondolva, végig elmélkedve, hogy hogyan is jutottam el idáig, már kicsi koromtól kezdve szólított engem az Isten ahhoz, arra, hogy katolikus legyek. Ugye itt volt, ahogy a nagymamám is mondtam, hogy imádkozott értem, ez is most jutott eszembe nem olyan régen, hogy 5 éves voltam, amikor lengyelek voltak nálunk, és ők ugye nagyon hívő katolikus család volt, és kértem, hogy én is hagy menjek el velük a templomba, 5 évesen a katolikus templomba, pedig nem is tudtam, ők nem tudtak magyarul, és akkor így már ott voltam a templomba, és szinte nem is értettem, hogy miről volt szó, de ott ültem közöttük, és figyeltem, és ez a kép most így beugrott nekem. És hát visszatérve, tehát jártam ugye reformátusként később az iskolába, jártam egyetemre, És úgy el voltam, minden sikerült, minden jó volt, jó családom volt, 3 vagyunk testvérek, a szüleim már 55 éve házasok, még hála jó Istennek mindig élnek, és a maguk módján tényleg próbáltak minket abban a világban keresztény, reformátusként nevelni, meg hát a családi életre is mintát adtak. És 33 éves koromban történt valami, ezt most nem szeretném részletezni, de alapjaiban megváltoztatta az életemet, megrengette a világomat. Tehát az, amikor összedőlt minden, és tehát addig nekem milyen élményem nem volt, semmi. Tehát azt lehet mondani, hogy a szenvedés jó, ilyen apró cseprő szenvedés volt az életemben, de hogy boldog gyerekkorom volt tényleg. Jól tanultam, barátok voltak, barátnőim, ismerők, tehát tényleg jó. Anyagilag is jó helyzetben voltunk, és akkor valami olyan történt, amit azt éreztem, hogy nem tudom, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy mi lesz most. És hát nyilván ugye itt jön az, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekeket keresztény módon neveljék, hogy tudják, hogy olvassa a család a Bibliát, hogy imádkoznak most itt függetlenül attól, hogy milyen felekezethez, milyen keresztény felekezethez tartoznak, mert én akkor egyből az Istent kezdtem el kérni. Tehát, hogyha nekem ez a példám nem lett volna, nem tudom, mit csinálok akkor. Elkezdtem olvasni a Bibliát, elkezdtem járni a templomba, de ugye a református templom egy héten csak egyszer volt nyitva, és egy Isten tisztelet volt, és úgy éreztem, hogy ez nem elég. Tehát, hogy mentem szinte... Nem találtam, tehát éheztem lelkileg, azt lehet mondani. És egy este, amikor így ott gondolkoztam, elmélkedtem, akkor megszólalt bennem egy hang, hogy mi értem az életnek. Tehát, hogy miért vagyunk mi emberek itt a Földön, vagy mi az, és nem tudtam rá választ. Tudtam, hogy van Isten, meg hogy igen, olvasni kell a Bibliát, meg templomba járni, de ez csak egy ilyen, ez vallás volt, az a felszínes vallás. És nem ért, akkor még nem tudtam, hogy az Isten mindenkit külön-külön elhív. Tehát az, hogy vannak kapaszkodók, ezt a családban meg tudjuk tanulni, de azúton nekünk kell végigmenni egyedül. És akkor azt az éjszakát elneveztem a lélek sötét éjszakájának, mert nem, úgy éreztem, hogy nem tudom a választ, és ez egy ilyen őrjítő dolog volt. És azt mondtam, hirtelen eszembe jutott, hogy holnap beszélnem kell egy pappal erről, vagy hogy hogyan tovább, vagy mi van most. És aztán így reggelre így lenyugodtam, és bementem a szobába, és ott volt a kanapé, ott volt a szekrény, hogy ezért élünk, hogy vegyünk egy autót, vagy egy kanapét, vagy legyen karrierünk, vagy nem ez az életértelme, biztos, hogy nem ezt akarja Jóisten. És ettől így megnyugodtam, hogy most biztos, hogy fogja mutatni az utat, hogy hogyan tovább. És hát így is alakult. Én akkor már, én tanár vagyok, és akkor már a pszichológia szakra jártam, tehát már ezt elkezdtem, mielőtt ez a krízis bekövetkezett volna az életembe, és elkezdtem olvasni olyan könyveket, akik olyan emberek írták, akik szintén hát sokat szenvedtek, tehát ugye Viktor Frankról biztos sokan hallottak, aki a koncentrációs táborban volt, és pszichiáterként azt leírta, hogy nem tudott mit kezdeni a sok szenvedéssel, ő akkor még nem tudta, hogy ő egy hívő ember, de aztán ott tehát felismerte az Istent, és a nagy szenvedésbe, a kereszt hordozás közepette szólította őt az Isten, és ezek a könyvek, amiket olvastam, nagyon-nagyon sokat adtak nekem, és egy reggel jó szokás szerint, amit addig nem gyakoroltam, elkezdtem, bevittem a konyhába a rádiót, és, mert az anyukám is ezt csinálta, reggelente hallgatták a Kossuth rádiót, és mondom, bekapcsolom. És megszólalt a Mária rádió. És ez 2006-ban volt, és én nem tudtam, hogy van ilyen adó, meg hogy ilyen rádió, hogy Mária rádió. És megszólalt később Szederkényi Károly atya, aki a Mária rádió akkori műsorigazgatója volt, hogy az első adásnap a Mária rádióban. És akkor én ezt gondoltam, hogy ez nem véletlen, hogy nekem ezt a rádiót kell hallgatni, és egyre többet hallgattam, nagyon-nagyon szerettem a tanúságtételeket, És akkor sokszor imádkozták a rózsafűzért, de én akkor ezzel nem tudtam mit kezdeni. Ugye reformátusként mi nem imádkoztuk a rózsafűzért, és az elején, megmondom őszintén, még idegesített is, hogy mondták az emberek a rózsafűzért, a nénik, a bácsik, a fiatalabbak is, és kikapcsoltam. Mindig csak akkor kapcsoltam be, amikor a tanúságtevések voltak, vagy valamilyen tudományos műsor, ami engem érdekelt, és én úgy éreztem, hogy az én hitemet erősíti. És egy idő után azt vettem észre, hogy nem kapcsolom ki a rózsafűzér alatt a Mária rádiót, hanem később meg én is elkezdtem mondani. És aztán már megnéztem a műsor újságból, hogy mikor vannak a rózsafűzérimádságok, és mondtam. Ma már rózsafűzérima csoportot vezetek, naponta 4 rózsafűzért mondok. Próbálom mind a 4-et elmondani, aztán ami a többi rózsafűzért is. És tehát nekem ez hogy a Mária Rádión keresztül sok segítséget és kegyelmet kaptam, azt lehet mondani, most nem reklámot akarok a rádiónak csinálni, de ez az igazság. Aztán műsort kezdtem vezetni a rádióban. A Hit és Tudás műsorát, műsorvezetőt kerestek. És egy professzor, a Nárai Szabó Gábor professzor úr vezetésével és Bodor György atyával vezettük a műsort, ahol olyan embereket hívtunk meg, akik tudósok, de felvállalva a hitüket, ugye úgy beszéltek a tudományról, mint istenhívő emberek, és a tudomány gyakorlásáról, mint istenhívő emberek, és hogy Isten adja a tudományt is, tehát a jó tudományt, úgymond, ami az emberek szolgálatáért van. És ezt a műsort vezettem 3 évig. Aztán rózsafűzi, az egészségügyi szerkesztők tagja lettem, ugye, mert klinikai gyerekszapszichológus vagyok, és megszerveztünk egy ilyen rózsafűzér imacsoportot, ahol együtt imádkoztak az egészségügyi szerkesztők, orvosok, ápolók, akik éppen a Mária Rádióban dolgoztak, és nagyon sok mindenkiért imádkoztunk heti rendszerességgel. Aztán a Bethesda gyermekkórházban is dolgozom, ott is sikerült beszervezni, illetve hát együtt egy műsort elindítani a gyermekek gyógyulásáért. És a Mária Rádión keresztül próbáltuk az embereket megszólítani. És így jutottam el ahhoz, hogy pont szólt a rádió, hogy 2014-ben Szeretett Láng Fesztivál lesz itt a Mária Remetén. És hát gondoltam, hogy tehát nem volt kérdés, hogy nekem ide el kell jönni. És ahogy itt megérkeztem, azt már elmondtam, hogy mekkora nagy élmény volt, hogy itt a sok ember, és hogy itt több volt, nem tudom megfogalmazni, tehát a földre szállt mennyország volt nekem. És nagyon tetszett, mondtam a rózsafűzért, hallgattam a tanúságtevéseket, tehát akkor 4 órakor, én úgy azt hiszem 4 óra volt, akkor kezdődött a Szent Mise, azt még meghallgattam, és utána volt a szentségimádás, és hát mondtam, hogy na jó, ez már nekem nem, tehát én református vagyok, tehát én egy szentséget nem fogok imádni, és mi az, hogy szentség, meg szentségimádás, tehát ez nekem akkor még úgy éreztem, hogy sok volt, addig a pillanatig, és fölhívott egy, ez is milyen furcsa volt, illetve nincsenek véletlenek, fölhívott egy katolikus barátném, aki nem tudott eljönni erre a fesztiválra, akkor is megkérdezte, hogy milyen volt, és mondtam, hogy milyen volt, és mondtam, hogy most jön a szentségimádás, de én már megyek haza, úgyis itt voltam egész nap, és akkor mondta, hogy várjam meg, nem fogom megbánni, várjam meg, és akkor jó, na mondom, jó, akkor megvárom, tehát végül is veszíteni, már nem veszítek semmit, és ott álltam, és az atyák vitték, hogy az atya, több atya volt, én úgy emlékszem, vitték az oltári szentséget körbe, és amikor előttem elhaladt a szentség, térdre estem, és az Úr megszólított, itt éreztem a lelkemben, a szívemben a hívást. Ez annyira sarkalatos, annyira meghatározó Isten élmény volt. Azt mondta nekem, hogy kövess engem. És így elhaladt a szentség, és ott érdeltem, és nem bírtam felállni, tehát azt éreztem, hogy itt akarok maradni, és soha többet innen nem akarok elmenni, mert annyira jó itt lenni, hogy egy picit így egyedbe a burokba bekerültem, de aztán felébredtem, úgymond, hogy dolgom van, és tovább kell menni, mert nem ez a cél, hogy itt térdelve egész életemben itt térdeljek, hanem feladatom van, tehát igen, követni kell az Urat, és építeni Isten országát. És hát ez azóta is erősödnek nekem ezek az élményeim, és minden nap egyre közelebb, úgy érzem, egyre közelebb kerülök az Isten, az Úr Jézushoz és a Szűzanyához. Én azt gondolom, hogy ők ketten együtt, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Ezek nem ilyen teológiai vallomás, vagy nem a teológiai tudományos oldalát mondom, hanem hogy ők ketten együtt elválaszthatatlanok, és a Szűzanya az ő fiára mutat, ő vezet a fiához. Itt van most is velünk, itt van az oltári szentségimádásnál, az áldozásnál, ott van a Szentostya, a Szent Fia mellett, és ő az édesanyja, tehát ők elválaszthatatlanok egymástól. És én nem is tudom, hogy lehet enélkül élni. Tehát minden, eljutottam odáig, mármint anélkül, hogy a rózsafüzért ne mondjuk, hogy ne járjunk szentmisére. Most próbálom azt csinálni, hogy minden nap megyek szentmisére, és minden nap áldozok. Amikor, mivel egyre sűrűbben járok, és azon a napon, amikor már nem megyek, akkor érzem, hogy már nem olyan a kedvem. Tehát, hogy ő az élet, ő az erő, a földre szállt kenyér, aki az erőt adja nekünk, az életerőt. És hogyha őt magunkhoz vesszük, akkor élet lesz bennünk. És hogyha mondjuk a rózsafüzért, ez a két sarkalatos pontja a hitünknek, én azt gondolom, a rózsafüzér imádság és a szentmise és az eukarisztia, akkor nincs hatalma felettünk a gonosznak, és Isten országának tényleges polgárai vagyunk, ha lehet így fogalmazni, és azt építjük. Mert ez a célunk, ez az élet értelme, hogy Isten országát építsük. Erre ugye utána rájöttem a munkahelyeimen is, ahol dolgoztam fogyatékkal élő gyerekekkel, nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük, amikor ott azt éreztem, hogy nincsen semmi színjátszás, képmutatás, hanem az Isten szól, rengeteg kegyelmet kaptam én is ott. A beteg gyerekektől is dolgoztam, rákos gyerekekkel, leukémiás gyerekekkel, sérült gyerekekkel, ezt mondtam, iskolás gyerekekkel. Látom a sok szenvedést, és a szenvedésben nincs hitetlen ember. Volt, hogy rózsafüzér kis prospektusokat adtam szülőknek, meg ugye szóba jött a beszélgetés során, hogy mi segít nekik ebben a helyzetben, és szinte a legtöbb szülő elmondta, hogy ők Isten hívő emberek, és hogy kérdeztem, hogy ismerik-e a rózsafűzért. Igen, ott volt a nyakukba, persze attól, és hogy szokták-e mondani, nem, csak ott volt a nyakukba a rózsafűzér, és akkor kérdeztem, hogy megengedik-e, hogy adjak nekik ilyen prospektust, és akkor elkezdték mondani. Sok, ha nem is mindig gyógyulások, de sok megtérés történik ilyenkor, meg kapaszkodó, mert ilyenkor az Isten segít, mindig segít, de amikor tudjuk, hogy Isten segít, akkor nincsen, de, hogy mondjam, szóval akkor nincsen olyan, hogy végső elkeseredésében, mert az emberek olyan dolgokhoz fordulnak, ami nem, tehát pont nem az Isten országát és az ő életüket szolgálja, hanem pont az ellenkezőjét, tehát a szenvedést ki kell bírni, két út van, vagy a káros szenvedélyek, vagy a rossz másfajta pótcselekvések, illetve az Isten felé való fordulás, és hogy ilyenkor nekünk kell döntenünk, mert az Isten szabad akaratot adott nekünk, hogy meghalljuk-e a hívást, hogy kinyitjuk-e a szívünket. Ő nem büntet, ő nem akar minket büntetni, ő megenged dolgokat, de ilyenkor ad is nekünk kegyelmet, ad is nekünk ajándékot, és segít minket, gyökeresen megváltoztatja az életünket. Mindig mutatja az utat. Akármi van, én azért szoktam imádkozni, hogy a legnagyobb megpróbáltatások idején se essünk soha kétségbe. Ne féljünk, Jézus ezt mondta, ne féljetek. És hogyha félünk, akkor kezdjünk el imádkozni. Nagyon-nagyon sokat imádkozzunk. és ott ő meg fog minket nyugtatni. Nyilván az Isten ott van a szentmisében, ott van az oltári szentségben, ott van a közösségekben, az imában. Tehát nagyon-nagyon kellenek a közösségek, egymás hitéből táplálkozunk. Kellenek a tanúságtételek, a beszélgetések, hogy egymás hitéből tudjunk épülni, hogy ne hagyjuk egymást a másik embert ne hagyjuk magára, mert mindenkiért, akivel kapcsolatba kerülünk, felelősségünk van, nem csak a saját családunkkal, hanem a környezetünkben lévő emberekkel. Jézus azt kérő, csak azt tegyük meg, ezért is imádkozni kell, amit ránk bízott. Ne tegyünk meg többet sem, és kevesebbet sem. Hát nyilván vannak ilyen, ugye van a Bibliában is egy ilyen mondás, hogy akire sokat bíztak, attól sokat követelnek. De hogy próbáljuk meg megtalálni azt a hivatást, azt a karizmát, aki még nem tudja, és azt a karizmát élni. Mindenki kapott karizmát. Ne azt nézzük, hogy a másik mit csinál, ő neki milyen van, mit tud, hanem próbáljuk megtalálni, hogy hogyan tudom az Istent szolgálni. És Jézus azt mondja, az én terhem könnyű. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit jelent az, hogy az én terhem könnyű, amikor sokszor az ember majd még szakad a terhekbe, meg a keresztekbe. Azt kell csinálni, amit az Isten ránk bízott, és akkor a teher könnyebbé válik, mert ő is hordozza velünk. És ebbe az, ugye vannak pszichológusok, pszichiáterek, akik erről írnak, hogy a pszichológia is tudja ezt. Ha nincs is kimondva sok esetben, illetve a legtöbb esetben, hogy az Istent kell követnünk és őt szolgálnunk, de mégis a flow, az ugye angolul az áramlat, tehát a követés, valaminek az elkezdés, az önmegvalósítás, az, hogy az önmegvalósítás az, hogy építem Isten országát, megtalálom az életem értelmét, és követem Istent, és értelme lesz az életemnek, hogy szolgálok, az embertársaimat szolgálom, és aki ad, az kap is. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, én erre jöttem rá Isten segítségével, hogy ezért élünk, és ez az életünk értelme.
Lós Anita szakpszichológus tanúságtételét hallhatták a Szűzanya az oltári szentséghez hívott címmel, mely az augusztus végén megrendezett Szeretett Láng Fesztiválon hangzott el.